Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 50. Zsoltárt énekeljük. Az 50. Zsoltárunk így kezdődik: az erős Isten uraknak ura, szól és a földet mind előhívja. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 252. énekünket keressük elő. 252. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. 252. énekünket énekeljük el mind az 5 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, Ézsaiás próféta könyvének 45. részéből. Az első verstől a 16. terjedő versig így olvassuk Isten igéjét. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 45. részében az első verstől a 16. versig olvassuk az írást. Így szól az Úr fölkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat és a kapuk benne zároltassanak. Én menendek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vaszárakat. Neked adom a sötétségnek kincseit és a rejtek helyek gazdagságát, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael istene. Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és nincs több. Rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél, hogy megtudják napkeletről és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Aki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, és nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Én az Úr teremtettem azt. Jaj annak, aki alkotójával perbeszáll, holott cserép a többi cserepeivel e földnek. Vajon mondja-e az agyag alkotójának, mit csinálsz, és csinálmányod ezt? Nincsenek kezei? Jaj annak, aki atyának mondja, miért nemzesz, és az asszonynak, miért szülsz? Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője, kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezei munkáját csak bízzátok reám. Én alkottam a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állítám elő. Én támasztottam fel őt igazságban, és minden útait egyengetem. Ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szól a seregek ura. Így szól az Úr, Egyiptom gyűjtött kincse, és Kús nyeresége, és a nagy termetű szábeusok hozzád mennek, és tiéd lesznek, téged követnek, békjókban járnak, előtted leborulnak, és hozzád könyörögnek, csak közted van az Isten, és nincsen több, nincs Isten. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító. Szégyent vallanak és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói. Isten áldja meg az ő drága igéjét. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, a mai alkalmunkat. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk lábaid előtt, és kérhetünk arra, hogy tekints reánk, kegyelmesen és irgalmasan szólíts meg bennünket. Te vagy az Úr, aki mindent a kezedbe tartasz. Kérünk, hogy te, aki a mi életünket is kezedben tartod, beszélj velünk. Add, hogy megérthessük a te szavadat, szívünkbe zárhassuk, és követni tudjuk azt. Valljuk azt, hogy a te szavadban van minden, amire nekünk szükségünk van. Segíts, hogy ezt valóban valljuk. Hadd értsük meg, hogy szavad nélkül semmik vagyunk. Az egész életünk értelmetlen és üres. De a te szavadban minden ott van, amire igazán szükségünk van. Kérünk, hogy adj nekünk halló füleket, értő szíveket, és szent lelked által élő hitet, hogy meg tudjuk ragadni a te szavadat, hiszen nincs más. Az értelmünkön túl nincs más, amivel igazán meg tudnánk ragadni, csak a te, tőled való igazi hit. Kérünk téged arra, hogy a te szereteteddel munkáld a szívünkben ezt. Köszönjük néked az egész elmúlt hetet, köszönjük, hogy hálát adhatunk minden jó és rossz dologért is, hiszen a rossz is javunkra vált, és a jó pedig sok örömet szerzett nekünk. Köszönjük néked, hogy hordoztál minket, iskolákban, munkahelyeinken, családjainkban. Köszönjük néked, hogy velünk voltál erőtlenségeinkben. Köszönjük, hogy most újra itt lehetünk, együtt lehetünk a te népeddel. Itt lehetünk a te házadba, és magasztalhatunk téged. Kérünk, hogy áldásod legyen rajtunk, és mindazokon a gyülekezeteken, akik ma bárhol összejönnek a világon, hogy téged magasztaljanak és dicsőítsenek. Mindenség ura, és királya. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük el. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 45. részéből, a 7. versből. Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, ki mindezt cselekszem. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, eddig többször hangsúlyoztam, hogy Isten szereti ezt a világot, és benne megkülönböztetett szeretettel szereti az üdvre kiválasztott embereket. Csak hogy valaki felvetheti azt a kérdést, hogy ha Isten ennyire szeret, akkor miért engedi meg, hogy ebben a világban annyi gonoszság, vétek, tragédia és igazságtalanság legyen. Akár a személyes életünkbe, akár környezetünkbe, vagy tágabb környezetünkbe. Miért nem söpri ki mindezt a bajt a világból, ha annyira szeret? Vagy talán nem is annyira szeret? Esetleg nagyon-nagyon szeret tényleg, és ki is akarná küszöbölni a világból ezt a sok bajt, szenvedést, bűnt, nyomorúságot, de nincs elég ereje hozzá, nincs elég hatalma hozzá. Gyenge ahhoz, hogy megtisztítsa ezt a világot a gonoszságtól, a bajoktól. Vajon igazán minden ható? Itt van előttünk a dilemma, amit nagyon sokszor esetleg a fejünk köz is csaphat valaki, vagy amivel szembesíthetnek minket, hogy az Isten, ha van egyáltalán, akkor vagy nem szeret igazán, vagy nem elég erős. Ha szeretne nem tűrni ezt a sok bajt, hanem elvenné, nem veszi el, akkor vagy nem szeret, vagy nem elég erős. Nem könnyű ez a probléma, amivel most itt szembesülünk, itt a templomban szembesülünk, de ott kint a hétköznapi élet során is szembesülhetünk ezzel a kérdéssel. Nem is fogjuk tudni ezt egészen ma megválaszolni, mert szeretnék egy kicsit belemélyülni ebbe. Folytatni fogjuk ezt az Isten tiszteletet, ha Isten segít minket a jövő vasárnap is. Ma igazán csak a vázlatban kiadott első pontról szeretnék beszélni. Arról tudnélik, hogy mindent Isten irányít. Mindent Isten irányít. Ez az alap igazság, amit szeretnék ma a szívetekbe vésni. És amit segítsen az Úr megérteni mindnyájunknak. Induljunk el onnan, hogy Isten a Szentírásban kijelenti nekünk magát, és úgy beszél magáról, mint aki van, mint aki létezik. Azt mondja magáról, hogy én vagyok a vagyok. Ugye Mózes, amikor kérdezi, hogy ki vagy te, azt mondja, a vagyok, aki vagyok. Én vagyok a vagyok. Én vagyok az, aki létezem. Csodálatos kijelentés ez. Azt jelenti, hogy valójában Isten a legvalóságosabb létező. Sőt, tulajdonképpen a teológusok úgy mondják, hogy ő az egyetlen kizárólagos létező. Minden létezőnek a lét alapja, amiből minden létezés folyik. Amikor azt mondja Pál apostol az aténi ige hallgatóságnak, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, akkor azt akarja kifejezni, hogy mi nem is volnánk, ha Isten nem volna. Nem léteznénk, ha Isten nem létezne. Meg se tudnánk mozdulni, ha Isten nem engedné meg. Isten a lét alapja, hogy így mondjam, nem tudom máshogy kifejezni, nem is tudom, hogy más ki tudja máshogy fejezni. Ő a létnek az alapja, az egész teremtett valóságnak a fundamentuma. Mint ilyen Isten, azt is elmondja magáról, hogy abszolút független mindentől. Mi rajtunk, hát sokféle törvény uralkodik, például az ok-okozat törvénye uralkodik itt körülöttünk, meg a saját életünkbe is, meg sok egyéb más törvény. Istenen semmiféle ilyen ok-okozati törvény, meg nehézkedési törvény, meg mit tudom én, milyen természeti törvények nem uralkodnak. Ő abszolút szuverén, független mind ezektől. Van, létezik, és abszolút szuverén Isten. Azt is megtudjuk róla, hogy személyes valóság Isten. Ő nem valami csoda, nem egy világerő, vagy kozmikus energia, hanem ő személyes valóság. Nem csak személyes valóság, hanem végtelen valóság is, ami azt jelenti, hogy minden tulajdonsága végtelen. Nem tudjuk megragadni. Örökké való például. Nincs neki se kezdete, se vége. Nem bírjuk fölfogni, hogy ez mit jelent, mert az eszünk erre kép. Nem bírjuk fölérni ezt ésszel. Mit jelent az, hogy valaki örökké való? Nem tudjuk. De mégis ő ezt mondja magáról a Bibliában, hogy örökké való. Azt is mondja magáról, hogy ő a szeretet, ahogy erről beszéltünk. Hogy valaki tiszta szeretet legyen, ezt se tudjuk fölfogni, hogy mit jelent. Azt se tudjuk megérteni, hogy ő a hatalom. Meglátjátok majd az Úr Jézust a hatalomnak jobbján. Mi ez? Isten a hatalom, Isten az erő tulajdonképpen. Nincs a mi erőnknek határa, korlátja, de a mi erőnknek nagyon is van, érezzük napról napra. Fizikai, lelki erőink fogyatkoznak, de Istennek nincs ilyen, hogy elfogyatkozik az ereje vagy a hatalma. Ebbe is végtelen. A szentsége is végtelen. Tehát egy csodálatos valaki áll előttünk a Bibliába, testvérek, aki így leleplezi nekünk magát, mint aki van, és létezteti az egész mindenséget. Látjuk, hogy abszolút szuverén, mindentől, abszolút mindentől független, csak egyedül önmagától függ. Látjuk azt is, hogy ő egy személyes valóság, egy én, személyes tulajdonságokkal, és látjuk azt is, hogy végtelen. Végtelen személy. Ha tovább ássuk a Szentírásnak a drága kijelentéseibe, akkor meglátjuk, hogy ez az Isten teremtett mindent. Ő teremtett mindent. Azt mondja például a Zsoltárok könyv, hogy az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Isten teremtette az egész valóságot. Római levélből olvassuk, ő tőle, ő általa, és őrá nézve van a mindenség. Istentől van a mindenség. Isten azonban nem csak, hogy megteremtette ezt a mindenséget, hanem olvassuk a Zsidókhoz írt levélből, hogy fenn is tartja ezt a mindenséget. Mint egy a kezébe hordozza, de ez a kéz nem más, mint az ő igéje. Zsidókhoz írt levél első részében ezt olvassuk, hogy hatalma szavával, hatalmas igéjével tartja fenn a mindenséget, amiben élünk. Rendkívüli dolog ez, például a Jelenések könyvében olvassuk, hogy Isten trónját látja János apostol, és Isten trónja előtt, meg körül sok minden ki, meg sok minden van. Ott van például egy üvegtenger a lába előtt, mintha a trón előtt, az Isten trónja előtt egy ilyen szőnyeg lenne leterítve. Ugye üvegtengernek fordítja a Szentírás. Lehetne jégtengernek is fordítani, egy áttetsző valami csoda. Erről sokat gondolkoztak, hogy mi lehet, mit akarhat ez, mit jelképezhet ez. Végül arra jutottak, és én is ebben a magyarázatban nyugszom meg, hogy ez nem más, mint az Istennek a teremtett mindensége. Ez a mindenséget jelképezi. A népekkel, a népek tengerével is, az összes teremtett embereket, de nem csak az embereket, hanem az egész valóságot jelenti. És azért a döbbenetes ez, testvérek, hogy Isten trónjából villámlások, mennydörgések és szózatok jönnek ki, igék jönnek. Igék áradnak folyamatosan Istenből. Nem tudok más mondani, mint hogy Isten igéje által tartja fönn azt az egész teremtett mindenséget, amiben zajlik a történelem, amiben mi is benne vagyunk valahol, a mi kis életünk is benne van. Az egészet Isten tartja fenn. Olvassuk azt is aztán a Bibliában, hogy Isten nem csak megteremtette, nem csak fenntartja, hanem gondot visel a mindenségről. Gondot visel. Mondja a Zsoltárok könyvéből, hogy mindazok terejád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Még az állatok is Istenre néznek, hogy megadja az eledelüket alkalmas időbe. Jézus Krisztusunk mondja Máté evangéliumában, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem eszik azok közül a földre atyátok akarata nélkül, nektek pedig még a fejetek hajszálai is számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Istennek a gondviselését számtalan helyen olvassa a hívő ember a Szentírásba. És Isten nem csak teremt, fenntart és gondot visel, hanem azt is olvassuk a Bibliában, hogy kormányoz mindent. Kormányoz. Olvassuk itt az Ézsaiás könyvében a 45. részt, amit felolvastunk, illetve azt a 46. részben is olvasunk egy ilyen igét, hogy ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez azt jelenti, hogy Isten kezébe tartja az egész valóságot, az egész történelmet ő irányítja. Azt mondja az írás, hogy ő a trónon ülő. Amikor Jelenések könyvéből idéztem az előbb János látomását, Istent látja, akkor így kezdi a leírást, hogy és íme egy trón. Amikor megnyílik előtte a menny, és íme egy trón. Ez a világ mindenség középpontja, egy trón, egy királyi szék, ahol a király ül, az Úr, ugye ez a neve a Bibliában, ő az Úr, aki uralkodik, a kormányzó, aki mindent irányít, mindent vezére. Van hozzá hatalma? Végtele hatalma van. Van hozzá eszköze? Az ígék folyamatosan áradnak belőle. Szózatok jönnek ki belőle. Az íge által irányítja ezt a mindenséget, nem csak fenntartja. Az Efézusi levél első részének 11. versében olvassuk, hogy mindent akarata tanácsa szerint cselekszik az Isten. Mindent a saját akaratának a tanácsa szerint cselekszik. Vagyis ő dönt el mindent. Ő nem csak előre tudja, hogy mi lesz, hanem ő előre elrendeli azt, hogy mi lesz. Azért tud mindent előre, mert ő rendelt el mindent előre. Azért ismeri a jövőt, hiszen ő határozta meg a jövőt. Csodálatos dolgok ezek, testvérek, és az ember nem is nagyon tudja, hogy milyen jelentősek ezek a dolgok. Talán ugye elsőre nem is fogjuk föl, hogy ezek végtelenül jelentős bibliai kijelentések. Istenről, aki létezik, aki végtelen tulajdonságokkal rendelkezik, aki hatalmas dolgokat cselekszik a világ mindenség életébe. Aki minden esetre ezeket az igei tényállásokat, amiket most itt egyszerűen elmondtam, megérti, és hittel megragadja, annak kezd kibontakozni a szívébe az, amit úgy nevezünk, hogy keresztjén világnézet. Keresztjén világnézet. Hívő világnézet. Isten központú világnézet. Így is mondhatnánk. Teocentrikus világnézet. Aki ezt nem fogadja el, a felsorolt dolgokat nem fogadja el a Bibliának, az állandóan ingadozik majd, hogy hol mindenhatónak látja Istent, hol nem, hol szeretőnek látja Istent, hol nem. Ha jól mennek a dolgok, akkor azt mondja, hogy Isten szeret, ha rosszul, akkor hirtelen azt mondja, hogy mégse szeret. Egyik pillanatban vallja, hogy Isten mindenható, a másikban nem vallja, hogy mindenható. Az egyik pillanatban Istent a trónon látja, a másik pillanatban a vádlottak padjára ülteti, és vádolja mindenért, ami vele történik, vagy másokkal történik. Egészen addig ilyen végletek között vergődünk össze-vissza, amíg nem jutunk el oda, és meg nem ragadjuk azt a bibliai tanítást, hogy Isten van, szuverén, teljhatalmú Úr, aki teremtett, fenntart, gondot visel, és kormányoz mindeneket. Kormányoz mindeneket. A Szentlélek, testvérek, a Szentírást olvasgatva előbb-utóbb rájövünk erre, mindenhol arról tesz bizonyságot, hogy Isten ilyen. És ő rejlik tulajdonképpen minden dolog mögött, ami bennünket körülvesz, vagy ami velünk is történik. Minden mögött ő áll, mint végső mozgató ok, mint végső indok. Nincs más, csak ő. A legvégső ok ő. Minden egyéb ok, emberek, természeti törvények csak másodlagos okok. Így nevezzük őket, csak másodlagos okok. Az emberek is körülöttünk, akik ezt vagy azt csinálnak nekünk. Jót vagy akár rosszat. A természeti törvények is csak másodlagos okok, amik a kormány, amik a világ mindenséget igazgatják. A legvégső ok az maga Isten, az ő direkt, operatív, szuverén akarata. Ő áll mindenek mögött legvégül. Legvégül őt találjuk. Isten nem kullog, ez azt is jelenti, hogy Isten nem kullog az események mögött. Ő nem olyan valaki, aki hát állandóan alkalmazkodik valamihez, ami tőle függetlenül történik. Mi ilyenek vagyunk, hogy tőlünk függetlenül történnek velünk sokszor dolgok, aztán próbálunk alkalmazkodni. Meghal valaki, vagy megbetegszünk, aztán próbálunk valahogy a helyzethez idomulni. De mi kullogunk az események mögött sokszor, meg a dolgok mögött. De Isten nem kullog semmiféle esemény mögött. Ő mindenek előtt megy. Ő mindent irányít, mindent a kézbe tart. Nem függ se emberektől, se természeti törvényektől, semmitől. Mindent ő irányít aktívan. Az a bizonyos trón, amiről beszéltem a jelenések könyve alapján, az egy szüntelen aktivitást sugároz. Egyfolytában mennydörgéseket, villámlásokat és szózatokat lát János, amikor ránéz az Istenre. Ugyanez a dinamizmus van benne, akár Ezékiel Isten látomásába is. Állandó mozgásban van. Az azt jelenti, állandó aktivitásban van az Isten. Ő nem úgy képzeljük, hogy ül valahol, azt ott unatkozik, nem csinál semmit, csak a szakállát simogatja, hogy némelyik így elképzelgetik, azt ott unatkozik magába, hogy akkor most mi legyen. A mű kész, az alkotó pihen, hát ő nem csinál semmit, csak úgy van. Hát egyáltalán nem egy ilyen statikus személyként kell az Urat elgondolnunk, hanem olyas valakinek, aki mindent irányít, aktívan irányít. Akár jó legyen az, a számunkra akár rossz. Néhány bibliai példát hadd soroljak még fel nektek, hogy egy kicsit érzékeltessem ennek a valóságát, és talán közelebb is jöjjön hozzánk ez az egész. Az első, amit felsorolnék a sorban az első, hogy Isten kezébe van az élet és a halál. Isten kezébe van az élet és a halál. Azt mondja a Szentírásban ő maga, hogy az élet az övé. Mondja Jézus is, hogy én vagyok az út, igazság és az élet. Az élet. Az Istené az élet. Ő adja az életet akárkinek, és ő veszi el azt a saját akarata szerint. Nem a mi tulajdonunk az élet. Nem a mi birtokunkban van az, az egy ajándék, amit kaptunk. Istentől kaptunk, és majd egyszer vissza kell neki adni, és el is kell vele számolni, hogy mivel töltöttük el az életünk idejét. Ha valaki meghal, az nem valami igazságtalanság az Isten részéről. Akár 3 éves korában, akár 93 éves korában hal meg az illető. Amikor Jób a sátán törekvése nyomán elvesztette 10 gyermekét egyszerre, akkor emögött ő nem a sátánt látta, hanem mit mondott? Azt mondta, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Pedig, amikor kijön a sátán az Isten trónja elől, az engedéllyel, hogy Jóbot megpróbálja, akkor azt olvassuk, hogy és a sátán okozta ezeket a dolgokat a Jobbnak az életébe. De a sátán is csak egy másodlagos ok. Mert az elsődleges ok Isten, és hiszen ő engedte meg az egész eseménysort. Különös dolog ez, testvérek, hogy Jobb ugye nem azt mondja, hogy a sátán vert meg engem, hanem ő nem a másodlagos okot látja, hanem az elsődlegest, az Istent, a legvégső okot. Isten engedte meg. Isten engedte meg. Dávidot, amikor gyalázza a sémei, akkor menekül, és ottan gyalázza, és mondja a Joáb, a hadvezér, Dávid hadvezér, hogy menjek, és lecsapjam ezt a patkányt. Semmiből nem áll őt nekem leütni, megölni, hogy a királyt meri gyalázni. Mondja Dávid neki, nem gyalázhatod, ő is csak egy másodlagos ok. Az Isten engedte meg neki, hogy engem gyalázzon. Az Isten engedte meg neki. Túl lát ezeken a dolgokon, testvérek. És csodálatos ez, hogy Mózes könyvében olvassuk, hogy Isten maga így tesz bizonyságot. Én vagyok az Isten, és nincs Isten én rajtam kívül. Én ölök és elevenítek. Én ölök és elevenítek. Sebesítek és gyógyítok, és nincs, aki a kezemből kiszabadítson. Őnála van az élet tehát, egyébként ez az élet odaadására is érvényes. Tehát például lehet mondani, hogy ha valakinek nincsen gyermeke, nem adatott gyermek, megtett azt, amit meg lehet tenni, de nem jön össze ez a dolog, akkor ezt Isten kezéből kell tudnunk elfogadni. Ez is az Úrtól van, mert ő adja az életet, és ő is veszi el. És ebbe teljesen szuverén. Meg kell tudnunk hajolni akkor, és azt mondani, hogy bölcs a te végezésed. Hogyha így van, megtettük orvosilag, amit lehetett, de nem, akkor bölcs a te végezésed. Elfogadjuk békességgel a te akaratodat, akármilyen nehéz is az, mert te reád megy vissza ez is. Egy másik példát is hadd mondjak, mert Isten nem csak az életet és a halált tartja a kezébe, hanem a betegséget is. A betegséget is, ami fenyegeti az életünket. Amikor Mózes félelemből nem akarta nyilvánosság előtt szólni, ugye azzal védekezett, hogy én nem tudok beszélni semmit, és nem vagyok egy szónok, akkor az Úr azt mondta neki, eléggé hangosan mondta neki, ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává, vagy siketté? Ki tesz látóvá, vagy vakká? Nem, de én, az Úr? Az előbb is idéztem a másik igét Mózes könyvéből, hogy ki tesz egészségesé vagy beteggé, kérdezi Isten. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten akarata húzódik meg minden betegség és fogyatékosság mögött. Minden betegség és fogyatékosság mögött. Bizonyára itt is van a sátánnak valami szerepe, mert ő mindenhol ott van, ahol ilyen rombolás, pusztulás történik, de a sátán itt is csak másodlagos. Másodlagos tényező. Nem az ő hatalma a döntő, mert Isten engedélye nélkül nem tehet semmit. Ez fontos Jobb betegsége ide, tárgyába is. Már idéztem az előbb a gyerekei elvesztése kapcsán, nem csak a gyerekeit vesztett el, hanem meg is betegedett. Mindenféle fekélye kezdték el gyötörni szerencsétlen. Mondja ott az írás a Jobb 2:7-ben, hogy a sátán sújtotta őt. A sátán sújtotta. Kiment az Úr elől a sátán, és sújtotta szegény Jobot. A felesége mire ösztönzi? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. És akkor mondja, hát ha a jót elvettük Istentől, a rosszat is el kell vegyük. És elveszi Jób az Isten kezéből a rosszat is. Csodálatos dolog, testvérek, hogyha így látjuk mi is a sátánnak akármilyen ténykedése mögött, vagy fölött az Úr engedélyét. Egyébként Jakab is világossá teszi azt, hogy Isten áll a sátán minden ténykedése mögött, de inkább Pál apostolt idézem, aki a 2. Korintusi levél 12. részébe ír arról, hogy a testembe egy töv is adatott. És mit mond? A sátán angyala. A sátán angyala. De jó célt szolgál az. Tudnélik, mondja, hogy fel ne fuvalkodjam. Azért engedte meg Isten, hogy ez gyötörjön engem, ez a nyavaja. Azért engedte meg Isten, hogy fel ne fuvalkodjam, hanem alázatba járjak ő előtte. A kijelentések nagysága miatt, az üzenetek nagysága miatt, amit át kell adnom. Tehát testvérek, a sátán biztos nem akarta ő benne az alázatot munkálni, de Isten akarta, és ezt Isten kezéből fogadta el Pál is. És sok ilyen igét sorolhatnánk még, amik mind azt mutatják, hogy ha egészségesek vagyunk, az is Istentől van. Ha betegek vagyunk, az is az Istentől van. Végső soron ezek is Istenre mennek vissza. Aztán egy harmadik példát is hadd mondjak, ez eléggé egyértelmű. A természeti törvényeket, amiket a természettudomány ugye szép sorjába föl is fedezget, meg próbálnak föltárni, még hát ha vannak még. Ezek a föld oszlopai, amik hordozzák a természet világát, a teremtett anyagi világot, de ezek nem a végső irányító tényezői ennek a mindenségnek. Mindegy, hogy a genetika törvényeiről, vagy milyen törvényekről beszélünk. Nem ezek a végső törvények, hanem Isten a végső törvény. A Józsué könyvében olvassuk, hogy megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni, majdnem egy teljes napig. Hát hogy lehet ez? Hát az a természet törvényeivel ellentétes. Hát ellentétes. Isten meg tudja ezt tenni, hogy megállítja a napot. Megállítja az egész kozmosznak valahogyan a forgását, mozgását egy időre. Hogy van ez? Föl nem tudjuk ezeket a dolgokat, testvérek, fogni. Második királyok könyvében olvassuk, hogy Ezékiás király idejében a nap árnyéka a napórán 10 fokkal ment hátra. De hogy lehet az visszafelé? Jézus Krisztus a vizen jár, amikor itt van a földön. És a halottat föltámasztja. Egyszerűen testvérek, ezeket mi nem tudjuk fölfogni, de az biztos, hogy Isten a természeti törvényeket, amikor neki az akarata szerint való, és az ő dicsősége szerint való, és valakiknek esetleg az javát munkája, vagy segítségét munkája, ő felül tudja írni a természeti törvényeket. Ez igaz lehet egy gyógyulás, egy rendkívüli gyógyulás esetében is. Ha van ilyen, hogy hívő ember megbetegszik valami rákba, ott közlik vele, hogy mindjárt 2 hónap múlva meghal, legközelebb elmegy megint megvizsgáltatni magát, közben imádkozott magáért, a testvérek imádkoztak érte, megy 2 hét múlva megint vizsgáltatni magát, és kiderül, semmi baja nincsen. Hát azt kérdezik ugye az orvosok is, hogy lehet. Hát vagy most már olyan jó diagnosztikai műszerek vannak, hogy hát már mindent meg lehet állapítani, és akkor most hirtelen mi történt? Nem lehet tudni. Ez, testvérek, Istennek a lehetőség, Istennek a csodája lehetséges ez ebben a dologban is. Amikor Izraelt hozza ki Isten Egyiptomból, szétnyitja előttük a Vöröstenger. Hogy lehet az, hogy a falakként állnak a vizek a nép 2 oldala mellett? Hogy lehet az? Én nem fogom ezt nektek tudni megmagyarázni, senki nincs, aki megmagyarázhatja. Egy magyarázat van, Isten a magyarázat. Nagyon fontos tudni ezt, testvérek, akkor például, amikor természeti katasztrófák történnek. Például. Kitől vannak a természeti katasztrófák? Jön egy árvíz, egy pusztító szárazság. Van ilyen részünk, hol itt, hol ott. Mi történik, ha egy földrengés történik, ha valahol tornádók, hurikánok, szökőárak tombolnak, ha kitör egy vulkán? Az is, gondoljuk, Isten akarata ellenére van. Minden az Isten akarata szerint van. Márk evangéliumában olvassuk, hogy a szél és a tenger engednek neki, amikor lecsöndesíti a szelet és a vizeket. Amikor Jónás könyvét olvassuk, hogy Jónást az isteni figyelmeztetésre ugye tengerbe akarták dobni, oda is dobták, de miért is? Mert kitört egy vihar. És mit olvasunk ott? Hogy Isten egy nagy szelet támasztott. Ami vihart okozott. És így éri el Isten, hogy bedobják a tengerészek aztán egy idő után szerencsétlen Jónást a tengerbe. A szélnek, a villámoknak parancsol Isten. Azok csak azt teszik, amit ő akar. Nemrégiben láttam a televízióban Benjamin Button Különös élete című filmet, amikor megszületik egy gyerek öregként, és egyre fiatalodik, és végül csecsemőként hal meg. Érdekes, hogy visszafele próbálták bemutatni valakinek az életét. Hát érdekes film. Ebben a filmben szerepel egy öreg otthon, és az öreg otthonban szerepel egy idős bácsi, aki mindig elmondja neki, hogy 7-szer csapott bele a villám. És akkor mindig... Ő egy olyan ember, akiben 7-szer csapott bele a villám. De a végén hozzáteszi, hogy de az Úr megőrzött. Mindig. Különös dolgok történnek az emberekkel, hát én belém 7-szer csapott belém, de mindig túléltem. Hát lehet, hogy ez csak egy kitalált kis eset, gyanakszunk rá, de mégis, még ez is az Isten kezében van. A természet, aki enged, vagy ami enged a teremtőjének. Aztán, testvérek, egy negyedik példát is hadd mondjak. Itt vannak a ragadozó állatok. Hát ez is egy egész különös dolog a Szentírásban. Ezek a ragadozók ugye veszélyt jelentenek az emberre, de mégis mit olvasunk az írásba? Amikor az asszírok elvitték az északi országrész tagjait fogságba, oda telepítettek mindenféle idegen népeket, és ezek nem ismerték az urat, és azt, hogy hogy kell az urat tisztelni. És ezért az Isten oroszlánokat küldött rájuk. Ezt mondják ottan, hogy valami híradás megy Asszíriába a helyi lakosoktól, akiket oroszlánok pusztítanak, hogy küldjenek valakit ide, aki tudja, hogy hogy kell itt az Isten tisztelni ezen a tájon, mert ők nem tudják, hogy hogy kell az Isten tisztelni, és ezért van rajtuk ez a büntetés. Így Isten oroszlánokat küldött rájuk. Hát ezzel találkozunk aztán, hogy valamikor Isten meg befogja az oroszlánok száját, mert amikor Dánielt bedobják az oroszlánok vermébe, akkor meg ugye éppen jön ki, és azt mondja, hogy az Úr elküldte az angyalát, és az befogta az oroszlánoknak, bezárta az oroszlánoknak a száját. Aztán olvasunk Elizeus történetében a medvékről, akik lejönnek és széttépik azokat, akik csúfolják a prófétát. Illés történetében olvassuk, hogy Isten hollóknak parancsol, hogy vigyenek húst a prófétának a pusztába. Jónásnál olvassuk, hogy egy nagy halat rendelt az Isten, hogy elnyelje, aztán kiköpje. Olvassuk a Bálám történetében, hogy megszólal egy szamár, beszél Jónáshoz, mert nem akar, vagy Bálámhoz, mert nem akar jó útra térni. Egyszerűen, testvérek, ez így van. És ha ma is gondolkozunk, hát ma is az Isten kezében vannak még a vadállatok is. Akár az oroszlánok is, de akár a harci kutyák is. Még ez is Istentől van, hogyha harci kutyák megtámadnak valakit. Vagy éppen nem támadnak meg valakit. Isten testvérek be tudja zárni a malária szúnyog száját is, hogy bocsánat a képzavarért, hogy ne harapjon meg senkit, ne bántson senkit. Minden, még az állatvilágban is, minden az ő akarata szerint működik. És itt vannak az emberek. Ötödik példaként. Az emberek. Hát ez is, testvérek, egy egészen szép dolog. Hogy mondjuk az előbbiekben beszéltem az életidőről. De így van az emberekkel is, hogy az emberek életének az ideje is az Isten kezébe van. Azt mondja, a Jób könyve, nincsenek-e meghatározva napjai? Mármint, hogy az embernek. Az ő hónapjainak számát te tudod. Határt vetettél neki, melyet nem hághat át. Az ember életideje. Az ember betegsége. Mondtam, hogy a betegség, egészség is Isten kezébe van. Amikor a vakon született ember jön, és kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek szülei. Azt mondja nekik Jézus, sem ez és sem a szülei. Hanem azért történt ez, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek a dolgai. Istentől van ez. És az Isten dolgait fogjuk most demonstrálni rajta. Akkor meggyógyítom őt. Isten, aki a szemeket teremti, ő tesz vakká is, és ő tesz látóvá. Hogy megértsétek, hogy én vagyok az Isten, aki a vaknak a szeme világát visszaadom. A gyermekáldás, erről is beszéltem, életkérdés. Jákob mondja Rákhelnek az 1 Mózes 30-ben, avagy Isten vagyok-e én, aki megtagadta tőled méhednek gyümölcsét? Hát nem, Isten tagadja meg valakitől a méhe gyümölcsét, és ő is adja meg a méhe gyümölcsét valakinek. Aztán itt van az embereknek az üdvössége. Az emberek üdvössége. Mit mond Pál apostol? Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Az ember nem az üdvözül, aki akar, hanem az, akinek Isten azt megadja. És Isten akarja, hogy üdvözüljünk. Eljussunk a Krisztusba vetett hitre. Sőt, testvérek, még az is Istentől van, hogy a gonoszok úgy ténykednek, ahogy. Még ez is Istentől van. Olvassuk Mózes 5 első könyvében az 50. részben, hogy József azt mondja a testvéreinek, amikor leleplezi magát ő előttük Egyiptomban, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Ezt a mondatot, ezt a héber mondatot, hogyha lefordítjuk pontosan magyarra, akkor az adódik ki, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, és azt az Isten jónak gondolta. Nem arról van szó, amit úgy felszínesen megértenénk, hogy Isten úgy látta, hogy hát most így döntöttek a testvérek, szegényt eladják, rabszolga lesz, majd eljut ott, de majd én, majd utóbb, majd fölemelem őt Egyiptom trónjára. Nem, Isten nem reagált. És József tudja, hogy az Isten nem reagál semmire. Ő cselekszik, aktívan cselekszik, és azt mondja a testvéreinek, hogy amit ti rossznak gondoltatok, ugyanazt, amit ti rossznak gondoltatok, azt az Isten jónak gondolta. A névmásokból pontosan kiderül, hogy nem arra gondol, hogy utóbb Isten átváltoztatta a ti rossz szándékotokat, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Nem erről van szó, hanem amit ti rosszul gondoltatok, az ugyanaz a gondolat az Istennek egy jó gondolata volt. Az is az Istennek a gondolata volt. És ezért mondja a 105. Zsoltárba is, hogy Isten elküldött egy férfit előttük, Józsefet, ki rabul adatott el. Isten küldte el előttük. Nem a utóbb jött rá Isten, hogy jaj, hogy is kéne akkor reagálni itt a testvéreknek a reakció. Nem, már Isten kezébe volt az első pillanattól kezdve. Egészen megdöbbentő ez, testvérek, hogy az egyiptomi fáró, amikor mennek aztán, hogy eleresszék, ugye eleressze Izrael népét, Mózes megy oda, engedd el a népemet. És akkor a fáró azt mondja, nem, dehogy mentek. Olvassuk, nem is tudom hányszor pontosan, vagy 15-ször, 18-ször olvassuk, hogy a fáraó szíve megkeményedett. Ebből 9-szer olvassuk, hogy Isten keményítette meg a fáraó szívét. 3-szor olvassuk, hogy ő maga keményítette meg a saját szívét. 5-ször meg olvassuk, hogy nem tudjuk, hogy pontosan ki, csak valahogy megkeményedett a fáraó szíve. De testvérek, még ezt is, a Biblia azt mondja, még ez is az Istentől volt így, hogy a fáraó a szívét megkeményítette. Egyszerűen, testvérek, a Biblia nem ismeri azt a dolgot, hogy Isten nem irányít valamit, vagy valakit. Meg kell értenünk, hogy akár Jeruzsálem rombolásáról olvassuk a Bibliát, ott is azt mondja, Isten cselekedte. Mert ő rá megy vissza az is. A nép fogságba hurcolása, akármilyen tragédia, akármilyen holokauszt, akkor is az Isten akarata. Éli főpap gyermekeinek a pusztulása is az Isten műve. Rossz dolgok is az Istentől jönnek, testvérek. Itt, ha a legnagyobb gonoszságot nézzük a történelemben, az Úr Jézusnak a keresztre feszítését. Az Úr Jézus keresztre feszítését. Az Isten szuverén akaratát hajtották végre, akik azt véghez vitték, testvérek. Ezt mondja az írás. Olvassuk az apostolok cselekedetei második részébe, aki az Isten elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, megragadva gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Később azt mondja, egybegyűltek a te szent fiad Jézus ellen, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és tanácsod eleve elvégezte, hogy megtörténjenek. Egészen megdöbbentő ez, testvérek, hogy lehet az, hogy Isten előre elrendeli Jézus halálát, ugyanakkor, és végre is hajtják azt emberek, mint egy az ő akaratát hajtják végre. Megdöbbentő dolog ez, testvérek. De Isten akaratából történik ez is. És az is Isten akaratából történik, a Róma 1.26 szerint, hogy Isten átadja az embereket tisztátalan indulatokra, és az ő asszony népeik elváltoztatják a természet folyását természetellenesre. Nők nőkkel, férfiak férfiakkal fertelmeskedvé. Ez is az Isten ítéletéből következik be. Nem magától. Róma 11.8-ban olvassuk, hogy Isten a kábultság lelkét adta embereknek, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Hogy van ez, testvérek? Úgy van, ahogy az Ézsaiásnál már olvastuk az írásba, hogy ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, ki mindezeket cselekszem. Mindezek mögött, testvérek, a dolgok mögött ott áll a sátán, illetve az Isten maga, az Isten hatalmas lénye. Még egy utolsó példát már itt ugrottam a gondolatba az előbb. A sátánról is hadd mondjak valamit, mert a sátán és a démonok is az Isten irányítása alatt állnak. Némely keresztény sajnos ugye úgy tekint a sátánra, mintha valami Istennel egyenrangú valaki lenne, de hát a Biblia ezt elutasítja. És láttuk már Jób történetében, hogy az Isten engedi a sátánnak is, hogy működjön, vagy a démonoknak is, hogy működjenek. Nem tehetnek azt, amit akarnak. De az Úr ott áll a sátán fölött. Jézus ott áll a sátán fölött. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. A sátán fölött győztes Jézus. Fölötte áll. A Szentírásban olvastuk nem olyan nagyon régen az első királyi könyve 22. részébe, azt az érdekes történetet, amikor Akháb és Jósafát király együtt mennek háborúba. És ott van az, amikor egy gonosz lélek áll az Isten elé, és mondja, hogy majd én elmegyek, és megtévesztem az Akhábnak a prófétáit, hogy mondják azt a királynak, amit mondanak. És el is megy ez a lélek, mert Isten megengedi neki. A hamis léleknek megengedi, hogy menjen és félrevezesse Akhábot, mert Isten eldöntötte, hogy Akhábnak meg kell halnia. A sátán és az összes démonai testvérek mind az Isten kezébe vannak. Most mindezek fényében azt kell mondanunk, hogy ebbe a világba, testvéreim, semmi az ég egy világon nem történik, csak az Isten akaratából. Végső soron minden az Isten akaratából történik. Nézzétek meg, hogy ezt foglalták össze ott a Heidelbergi KT-nak a 27. kérdés feleletébe a mi elődeink is, amit leírtam nektek a kis papírra. Majd olvassátok el. Minden az Isten akaratára megy vissza, végső soron, akár jó, akár rossz, akár szép, akár csúnya. Ezt a világot a kormányzó a kezébe tartja. A kezébe tartja. Mégpedig, már most jelzem, úgyhogy nem szünteti meg, és ez egy különös dolog, nem szünteti meg az ember szabadságát és felelősségét. Majd erről még majd külön beszélik, de nem most. Nem mondhatja senki, hogy mivel Isten mindent a kezébe tart, minden determinált. És én nem tudok más tenni, csak úgyis, amit az Isten eldöntött. Ez az, amit Isten mindjárt befogja a szánkat. És ezt nem mondhatod. Szabad vagy, és felelős vagy előtte mindazért, amit csinálsz. A fáraó is felelős volt, meg mindenki felelős azért, amit csinál. Hogy ez hogy van, nem tudom megmagyarázni, de az biztos, hogy Isten a dolgokat irányítja. És ezért nem igaz egy csomó minden. Nem igaz például az, hogy van véletlen. Nincs véletlen. Mi sokszor szoktuk ezt mondani, hogy véletlenül ez történt, meg az történt. Megbetegedtem, meg véletlenül, véletlen. Nincs véletlen. Mások mondják, a sors ezt akarta. Nincs sors, testvérek, nincs sors. A görög pogányoknak van sors, nekünk nincs sors. Ez volt a végzete. Nincs végzet. Nincs sors, nincs véletlen. Egy személyes, végtelen Isten áll a dolgok mögött, testvérek. Nézzük ezt a Forrest Gump című filmet, ugye, aminek érdekes a kezdete és a vége, hogy egy ilyen nagyon szép film egyébként, nagyon szép történet, nagyon izgalmas, fordulatos történet, de hogy kezdődik? Ott vannak a film elején, és a végén van elásva a kutya. Egy tolpihe száll az égbe. Ide-oda libeg egy tolpihe, amit a szellők így hajtanak jobbra-balra. Ugye? Az azt jelképezi, hogy ilyen az ember élete. Hogy így a szél, így hol ide, hol oda, hol fönn, hol lent, hol ide libeg, hol oda libeg. Véletlenszerűen. Nem. Nem a szél hajtja az ember életét ide-oda, hanem az Isten kezébe van az életem. Jó és rossz dolog egyaránt. Az ő kezéből kell elfogadnom. Azzal fejezem be, hogy egy régi, egy 19. századi teológusnak a szavait idézem. A tanítás, amit levonhatunk, a következő. Nem jelentéktelen a legkisebb körülmény sem. Azok a dolgok, amik nem csak véletlennek tűnnek, hanem mintha véletlenek sorozatából következnének be, nem véletlenek. Egy király neve hangzik el a születése előtt több évszázaddal. Itt Círus királyról utal, aki Ézsaiás 45-ben szerepel. Elhangzik, hogy egy hajszál lehullása is irányított. Hajatok hajszála is számon vannak tartva. Nem kisebb mértékben, mint születése vagy halála egy hercegnek, vagy éppen világbirodalmak forradalmai. Mindez egy-egy küllő az Isten hatalmas tervében. Ki vezette az izmálitákat épp akkor Egyiptomban, amikor Józsefet a kútba dobták? Ki irányította a faraó leányát a folyóvízhez épp akkor, mikor édesanyja vízre engedte a kosárkát, amibe drága kincsét rejtette? Miért nem tudott aludni Ahasvérus király, mikor felolvastatta magának a birodalom történeti feljegyzéseit? Ki küldte oda a halat épp akkor, amikor Jónást a vízbe dobták? Ki nem látja ezekben Isten kezét, ami a látszólag véletleneket előidézi, minden mellékesnek tűnő körülményt a kezében tart, és akaratát mindene átviszi és megvalósítja, miközben ezek a maguk útját járják. Terveiből semmi sem lóg ki, minden tervei megvalósulását szolgálja. Na, ha Isten segít, innen folytatjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, jó beletekinteni a te drága ígédbe, a kijelentésbe, és jó onnan meglátni téged, hiszen egyedül onnan látunk meg, egyedül onnan ismerünk meg téged igazán. Hiába kutatunk utánad értelmünkkel, hiába kutatunk a filozófiánkkal, hiába kutatunk a távcsöveinkkel és a természettudományunkkal, hiába tapogatózunk, csak a sötétbe vagyunk, és nem tudunk meg rólad semmit. Olyan jó, hogy adtad nekünk a te ígédet, ami a világosság, és a te ígédből úgy ismerünk meg téged, mint aki mindent irányítasz. Köszönjük néked, hogy minden tereád megy vissza. Nem emberektől függ ez a világ. Nem is a sátántól vagy a démonaitól. Nem is a természeti törvényektől, hanem igazán és végső fokon minden tőled van. Urunk, segíts bennünket, hogy meg tudjunk előtted hajolni mi is. És elismerjük azt, hogy semmi nem történt velünk sem, a kis életünkkel sem, eddig sem és ezután se fog véletlenül történni. Nem a mi sorsunk ez vagy az, nem a mi végzetünk ez vagy az, hanem a te kezedben van a mi kis porszem életünk. És köszönjük, hogy te annyira szeretsz minket, hogy szólsz hozzánk és beszélsz velünk, és beszélsz arról, hogy hogyan lehetünk veled békességben a Krisztus által, a te fiad által. Köszönjük, hogy hívsz minket Jézushoz, és megadod, hogy benne higgyünk és benne reménykedjünk, mint a mi üdvözítőnkben, aki által veled közösségbe lehetünk, aki által veled békességes viszonyba lehetünk. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy ne ellenedre éljünk ezen a földön, hiszen szabadok vagyunk, hiszen felelősek vagyunk ellened. Segíts, hogy ne ellened döntsünk, ellened forduljon az életünk, ne is közönösek legyünk veled szemben. Ne hideg és rideg legyen a szívünk, hanem meghajoljunk és hódoljunk neked. Együtt az angyalokkal, együtt az üdvözültekkel, együtt az egész mindenséggel. Segíts, Urunk, bennünket, hogy keressük és kutassuk a magunk részéről a te akaratodat, és igyekezzünk azzal mindenkor és mindenbe összhangba állni. Segíts és vezérelj bennünket igéd által a te útaidra, hogy azt higgyük és azt cselekedjük, ami kedves előtted. Könyörülj meg, hogy ne a világ mindenség ulával ellenkező utakon akarjunk mi járni és élni az életünket, hanem odaalászkodjunk a te hatalmas kezed és akaratod alá. Kérünk, hogy vezérelj, irányíts bennünket, Urunk. Köszönjük néked, hogy mindezeket föltárod előttünk. Kérünk, segíts, hogy forgatni tudjuk a szívünkbe, és jó gyümölcsöt teremjen mindez a te dicsőségedre. Kérünk téged, hogy hordozd gyülekezetünket, áld meg családjainkat, áld meg egyéni életünket, szereteteddel és kegyelmeddel, hatalmaddal és türelmes jóságoddal. Irányíts minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy ránk következő héten a szokásos alkalmainkat megtartjuk. Ma délután házaspári kör lesz. Ács Sándor testvérünkéknél lesz Szatymazon. Aki oda ki akar menni, az igyekezzen, hogy 3:30-ra ide jöjjön, mert innen mennénk konvojban. Tehát itt a templom elől volna az indulás. Aki gyerekvigyázást vállalt, attól meg azt kérnénk, hogy ne 3:30-ra jöjjön, hanem egy kicsit még előrébb, hogy a gyerekeket át tudja venni, és aztán, tehát úgy azért egy 10 perce, vagy 3:45, 3:45, 3:45 táján a gyerekvigyázók jöjjenek, és legyenek szívesek átvenni a csemetéket. Hétfőn délután 14:30-kor lesz nyugdíjas délután, szeretettel várunk mindenkit. Ugyancsak hétfőn este 7:00-kor van az ifjúsági óránk, kedden este 6:00-kor bibliaóránk van, ahol az elhangzottakról beszélgetünk. Hittanórák vannak a héten, azoknak a dátumát most, vagy időpontját nem mondom el. Ifjúsági óra, középiskolás ifjúsági óránk van pénteken 5:00-tól, erre is szeretettel várunk mindenkit, illetve este 7:00-tól van, ha jól tudom, énekkar. Illetve pénteken este 6:00-tól még imaórát is tartunk. Erre is hívjuk a testvéreket. Ha már mindegyiket elmondom, akkor ezt is hadd nevezzem meg. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, úrvacsoraosztás lesz, így készüljenek a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket keressük elő, testvérek, és énekeljük el a 273. énekünket. 273, amely szépen rímel az elhangzottakra. 273. Énekeljük ezt a 6. versétől a 10. versig. 273. 6. verse így kezdődik. Csuda irgalmasságodat, hiszem, Uram, hatalmadat. Utána pedig majd a himnuszunkat énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.